Kezdődik a Híradó szerda este. Jó estét kívánok! Semmissé tenni az eddigi rezsicsökkentéseket az Unió által javasolt szabadáras energia, állítják szakértők. 10 milliárd forint többlet támogatáshoz jutnak idén az egészségügyi alapellátásban dolgozók, többek közt a házi orvosok és a fogorvosok is. Nem engedt követeléseiből az ukrán ellenzék, hiába fogadott el amnestia törvényt a kijevi parlament. Csökkentik az altatók mennyiségét, megkezdték a síbalesetet szenvedett Mihály Schumacher ébresztését a kómából. Megengedhetetlen, hogy az energia drága legyen, mert ahol az energia drága, oda nagyon nehéz befektetőket vinni. Ezt mondta a kormány szóvivő az Este című műsorban. Girószász András hozzátette, a magyar kormány ezért mindent megtesz, hogy megvédje a rezsicsökkentést. A Híradó által megkérdezett szakértők szerint azonnali kétszámjegyű áremelkedést okozna Magyarországon, ha a brüsszeli törekvéseknek megfelelően szabadáras lenne az energia az Európai Unióban.
Günther Oettinger energiaügyi biztos, aki talán a leginkább szeretné elérni, hogy az Európai Unió minden tagállamában szabadáras legyen az energia, vagyis ne központilag mondják meg, hogy mi mennyibe kerül, hanem a piac alakítsa a tarifákat. Nem lesz egyszerű dolga, hiszen jelenleg 17 tagállamban, vagyis a többségnél központilag határozzák meg a villany vagy a gáz árát. Brüsszel eltökéltségét bizonyítja, hogy akár kötelezettségszegési eljárást is indítanának annak érdekében, hogy kikényszerítsék a központi árszabályozás felszámolását. Az Európai Bizottságnál azzal érvelnek, hogy így előbb-utóbb csökkenhetnek az árak. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban rátszáfolnak az uniós döntéshozókra, hiszen például Nagy-Britanniában az energiacégek akkor is emelték az áraikat, amikor az éppen csökkent a világpiacon. De ez igaz volt Magyarországon is. A Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője szerint több évnek is el kell telni ahhoz, hogy meggyőzzék a tagállamokat a piaci árszabályozásról. Most ugyanis semmi nem kényszeríti arra a kereskedőket, hogy az olcsón vett áramot ne hagyják drágán.
Jelen helyzetben sem technikai értelemben, sem jogszabályi értelemben nincsen olyan egységes energiapiac, amelyben kialakítható lenne ez a kívánatos szabadpiaci szabályozás. Jelen helyzetben tényleg arról van szó nagyon sok országban, így Magyarországon is, hogy az államnak az a joga, hogy beleszóljon az árképzésbe, ez tulajdonképpen közgazdaságilag is indokolható.
Pörög a villanyóra, sok családnak gondot okoz a számlák kifizetése. Magyarországon a kiskeresetű családok jövedelmük 30-40%-át a közüzemi díjak kifizetésére költik el. Ez európai viszonylatban is nagyon magasnak számít. A Híradónak nyilatkozó közgazdás szerint éppen azért kell hatóságilag szabályozni az energiaárakat, mert a lakosság életszínvonala ezt kívánja meg. A szabadpiacjár bevezetése azonnal semmissé tenné az eddigi rezsicsökkentések eredményét.
Ez annyit jelentene, hogy kiszolgáltatottakká lennénk az elsősorban külföldi kézben lévő szolgáltatóknak, és ez nyilvánvalóan áremelésekhez vezetne, esetleg akár kétszemegyű áremelésekhez, és ez mindenképpen azt jelenteni, hogy amit eddig ezen a területen sikerült a kormánynak elérni, az tulajdonképpen semmivé válna.
A kormány egy évvel ezelőtt kezdte el a rezsiköltségek csökkentését, eddig 3 lépésben mérsékelték az árakat, a gáznál, a távfőnél és az áramnál 20%-kal. Idén újabb csökkentést terveznek. Közben Romániában a Nemzetközi Valuta Alap nyomására már elkezdődött az energiaárak liberalizálása, vagyis az a folyamat, amit Brüsszel az egész unióra ki akar terjeszteni. Elemzők szerint ez folyamatos gázáremelkedés jelent a lakosság számára. Az árak liberalizációja azt jelenti, hogy fél évenként fog nőni az áram és a gáz ára. Ezt nem csak a számlákon látja majd a lakosság, hanem a boltokban a termékek is megdrágulnak. A gáz és az energiaárak az ipari termelők esetében is nőnek, ezért a lakosság kétszeresen érzi a drágulást, mondta Dragos Kamat, gazdasági szakértő. Brüsszeli vezetők most kétoldalú tárgyalásokon szeretnék meggyőzni az uniós tagállamokat, köztük Magyarországot, hogy fokozatosan kezdjék el a hatósági árak felszámolását.
A baloldali összefogás pártjai mindig minden alkalommal csak megszorításban tudnak gondolkodni, ezt mondta a Fidesz frakció vezetője egy rezsifórumon a Pest megyei Dunakeszin. Rogán Antalt a rendezvény bejáratánál néhány tüntető várta, akiktől megkérdezte, hogy mi a bajuk a rezsicsökkentéssel. De ők szerinte csak Gyurcsány Ferenc szavait idézték vissza. A politikus hozzátette, amióta a volt miniszterelnök visszatért, egyre inkább szinte minden bokorból az ő hangja, az ő véleménye és az ő mondatai hallatszanak.
Az embereknek is, akik itt kínálnak, de az ország jelentős részének is érdemes elmondani, hogy attól félek, hogy megpróbálják őket átverni. Mert itt Mesterházi Attila valójában csak egy báb, a valódi főnök Gyurcsány Ferenc.
Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter, szervusz Eszter. Ugye a tagállamok vezetői még a tavalyi energia csúcson bízták meg az Európai Bizottságot azzal, hogy készítsen egy átfogó elemzést az európai energiaárakról. Milyen megállapításokra jutottak? Mi lett ennek az eredménye?
Jó estét kívánok! Kiderült, hogy 2008 és 2012 között szinte valamennyi tagállamban átlagosan évente 3-4%-kal drágultak a lakossági energiaárak, miközben a szolgáltatók az energiát olcsóbban szerezték be. Ráadásul a szegény országokban rosszabb volt a helyzet, ott a havi kiadásokból jóval több ment el energiára, mint nyugaton. A bizottság ennek ellenére makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy az energiapiacot liberalizálják, és hát egyébként nincs olyan jogszabály, mint azt ma az energiaügyi szóvivő irodájából megtudtuk, ami feketén-fehéren kimondaná, hogy a hatósági árakat be kell szüntetni. Ők azt mondják, hogy jogi alapnak a piacnyitással kapcsolatos paragrafusok szellemét tekintik. A bizottság álláspontját támogatják egyébként a nagy európai energiavállalatok is. Johannes Teyssen, aki az E.ON vezérigazgatója, és aki többször jelent meg már Oettinger biztos oldalán energiával kapcsolatos eseményeken itt Brüsszelben. Szóval ő azt mondta, hogy a bizottságnak határozottabban fel kell lépnie a tagországokkal szemben, ha az egységes és szabad energiapiac elleni intézkedéseket vezetnek be. Az üzletember szerint az ilyen beavatkozások 2009 és 2011 között csaknem 150 milliárd euróval csökkentették az energiavállalatok részvényeinek értékét.
Eszter, köszönjük! Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány a Delphi cégcsoporttal. A járműipari beszállító 3000 embert foglalkoztat Magyarországon. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az ország fejlődésének kulcsa, hogy a globálisan is sikeres nagyvállalatok a magyar gazdaság részévé váljanak.
Szinte minden Európában futó autóban van valamilyen csatlakozó, vezérlőegység, fedélzeti számítógép vagy éppen kábel, amelyet a Delphi gyárt. A nagy-britanniai központú cég a világ 25 legnagyobb autógyárának készít elektronikai alkatrészeket, 32 országban, 126 gyára van, köztük 4 Magyarországon. A két szombathelyi, a balasagyarmati és a tatabányai üzemekben 3400-an dolgoznak. A brit vállalat az elmúlt 23 évben 66 milliárd forintot fektetett be Magyarországon.
Azért is vagyunk képesek mindegyik magyarországi helyszínen sikeresen működni, mert a magyar gazdasági környezet ösztönzi a csúcs technológiát gyártó cégeket.
A cég magyarországi vezetője, Jámbor Zoltán szerint Magyarországon jól képzett a munkaerő, és a gazdasági környezet is kiszámítható.
Az infrastruktúrától kezdve, mely támogatja a gyártási folyamatainkat, egészen az itt élő emberek képességéig rendelkezünk mindennel, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyünk Európa legmagasabb követelményeket támasztó gépjárműgyártóinak, csúcsminőségű termékekkel való kiszolgálására.
A térség országgyűlési képviselője, Hende Csaba azt mondta, a kormány célja, hogy Győr és Kecskemét után az ország harmadik legnagyobb autóipari centruma Szombathely legyen. A honvédelmi miniszter egy új felmérésre hivatkozva hozzátette, az ott működő cégek további fejlesztéseket terveznek 2016-ig.
Ebben a három esztendőben 90 milliárd forintnyi új tőkebefektetést, beruházást terveznek a térségünkben. Közvetlenül 3500 új munkahelyet kívánnak létrehozni. Közvetve további 1000-1500 munkahely fog keletkezni a beszállítóknál.
A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország fejlődésének kulcsa, hogy a gazdaság szerves részévé váljanak az itthon működő multinacionális cégek. Varga Mihály emlékeztetett, a kormány számára a legfontosabb a foglalkoztatás növelése, a beruházások ösztönzése és a versenyképesség fokozása.
Eredményeinket jól jelzi, hogy a tavalyi trendfordító év után immár Magyarország esetében nem az a kérdés, hogy növekszik-e a gazdaság, hanem az a kérdés, hogy mennyivel.
Ez a mostani, a kormány 38. stratégiai megállapodása. Az eddigi partnerek között van élelmiszeripari vállalat épp úgy, mint gyógyszercég vagy autógyár. A kabinet összesen 40 ehhez hasonló szerződés megkötését tervezi.
Idén 2%-os GDP emelkedésre, 2015-ben és 2016-ban pedig a gazdaság és a kereslet bővülésére számít a kormány. Ezt mondta a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter hozzátette, így a magyar gazdaság tartós növekedési pályára állhat az idén. Az államtitkár kijelentette, a kormány újabb stratégiai megállapodásokat akar kötni nagy vállalatcsoportok magyarországi leánycégeivel. Az Exim Bank pedig idén 280 milliárd forintot helyezhet ki, hogy ezzel segítse a magyar kivitelt.
Az Exim Bank tovább fogja növelni az idei esztendőben azokat a hitel kihelyezéseit, amelyek a magyar kivitel növelését célozzák. 2013-ban, tehát tavaly összesen 186,8 milliárd forintnyi hitelkihelyezés történt a magyar export teljesítmény növelése érdekében. 2014-re ezt 280 milliárd forintra szeretnénk megemelni.
Estére csökkent a feszültség a tőzsdéken és a devizapiacokon, így erősödni tudtak az úgynevezett felzárkózó országok devizái, köztük a forint is. Az euró árfolyama délelőtt még meghaladta a 312 forintot, amire két éve nem volt példa, mostanra azonban 309 alá mérséklődött. A forinttal együtt a török líra, az orosz rubel és a román lei is erősödni tudott. Az MSZP-s Józsa István azt mondta, nem külső okai vannak az árfolyam változásnak, hanem a kormány gazdaságpolitikája okozza a gyengülést, aminek a szocialisták szerint egy új kormány szabhat majd gátat. Az amerikai lehallgatási botrány érdemben és jelentősen befolyásolhatja az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár az Országgyűlési Vizsgálóbizottságának ülése után. Lázár János szerint az ügy tanúsága, hogy Magyarországnak fokoznia kell az ország belső biztonságát, főleg az elektronikus adatok védelmét. Az államtitkár hozzátette, nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok hírszerző szolgálata rendelkezik Magyarországra vonatkozó információkkal.
Ez az ügy érdemben és jelentősen befolyásolhatja az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát, ameddig az Amerikai Egyesült Államok ezt nem tisztázza, hogy mi is történt valójában, ezért a Budapestre érkező amerikai nagykövetnek azt hiszem, hogy ezelőtt a bizottság előtt több megjelenni valója van, mint nekünk.
További kormányellenes akciókra biztatják a tüntetőket az ukrán ellenzéki vezetők. Tegnap késő este az ukrán parlament amnestiát adott a tüntetések miatt bebörtönzött, körülbelül 100 fogvatartottnak. De az ellenzék csapdának tartja a törvényt. A jogszabály ugyanis csak akkor lép életbe, ha a tüntetők elhagyják a kormányzati épületeket. Közben betegszabadságra ment Viktor Janukovics ukrán államfő, akinek a távozását két hónapja követelik a tüntetők.
Hiába tűnik engedékenynek az ukrán hatalom, a kijevi függetlenség terét megszállva tartó radikális tüntetők folytatják a gyakorlatozást. Két napja kövekkel dobálták egymást, hogy a pajzsaikat teszteljék, most pedig harci alakzatokat gyakorolnak. A kormány távozása és a tüntetéseket tiltó törvény visszavonása után a parlament napirendre tűzte az ellenzék egy másik követelését, az amnestia ügyét is, vagyis hogy engedjék szabadon azokat, akiket a tüntetések miatt zártak börtönbe. A törvény szerint amnestiát kapnak a bebörtönzött tüntetők, de a jogszabály csak akkor lép hatályba, ha a demonstrálók elhagyják a kormányzati épületeket. Az ellenzék ezt cselnek tartja, és nem vett részt a voksoláson, de a kormánypárti képviselők elegen voltak a törvény megszavazásához. Sajnálatos, hogy az ellenzék nem szavazott. Az viszont jó, hogy a törvény lehetőséget ad a helyzet békés rendezésére, mondja a Janukovics elnököt támogató párt alelnöke. A szavazás után a tüntetések folytatására szólították fel híveiket az ellenzéki pártok. A most elfogadott törvény nem képviseli az emberek érdekeit. Olyan ez, mint a szomáliai kalózok törvénye. Először túszulejtünk valakit, aztán kérünk cserébe valamit, mondta Vitali Klitschko a függetlenség terén összegyűlt tömeg előtt. Közben először fordult elő, hogy két tüntetőcsoport támadt egymásra Kijevben. A mezőgazdasági minisztériumot megszállva tartó csoportot egy másik, radikális tüntetőkből álló csoport próbálta kiűzni az épületből. Viktor Janukovics ukrán elnök eközben betegszabadságra ment. Ukrajnában két hónapja kezdődtek zavargások, miután Janukovics váratlanul hátat fordított az Európai Unióval való társulási szerződésnek.
Megkezdte munkáját az operatív törzs, amelyet az ukrán válság miatt hozott létre a kormány, közölte a belügyminisztérium. Közleményük szerint Magyarország felkészült arra, hogy a helyzet kedvezőtlen alakulása esetén a kialakuló migrációs hullámot megfelelően kezelje. A visegrádi négyek kormányfői tegnap este elemezték az ukrán belpolitikai helyzetet. Az egyeztetés után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy utasította a belügyminisztert egy operatív törzs felállítására.
Miután mi szomszédos országok vagyunk, egy szomszédos régiót képviselünk, ezért nekünk föl kell készülni a nehéz helyzetekre is, ezért indokolt, hogy a belügyminiszterek találkozzanak egymással és egyeztessék a lépéseiket. Itt Magyarországon egyébként én a mai nap során már utasítottam a belügyminisztert, hogy az operatív törzset hozzon létre, és készítse fel az országot arra a helyzetre, hogyha Ukrajnában a dolgok nem a kedvező kibontakozás irányába mutatnak.
Állami vezetők meghallgatását kezdeményezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnöke az Ukrajnában kialakult politikai válság Magyarországra gyakorolt lehetséges hatásairól. Molnár Zsolt közleményében azt kéri többek között Lázár Jánostól és a belügyminisztérium képviselőjétől, hogy adjanak tájékoztatást az ügyről. Hozzátette, a bizottság részletes beszámolót vár az operatív törzs létrehozásának indokairól és az eddig megtett intézkedéseiről is. 10 milliárd forint plusz pénzt kapnak idén az alapellátásban dolgozók, többek között a házi orvosok, a gyermekorvosok és a fogorvosok. Az érintettek úgy számolnak, hogy a pénzből nettó 10-15 ezer forintos béremelést tudnak végrehajtani. Az intézkedés csaknem 30 ezer embert érint.
Nem jó úgy sem, mint a gyógyszerre?
Az elmúlt másfél évben két alkalommal növekedett a házi orvosok kártyapénze, ami azt jelenti, hogy egy átlagos praxis összesen csaknem 100 ezer forinttal kap több pénzt havonta.
A számítógép fejlesztés történt, új gyors gépeink vannak, és fizetésemelésre is futotta.
Nagy Árpád azt mondja, a betegellátás színvonalán is érezhető, hogy nőtt a finanszírozás. A gépbeszerzések ugyanis gyorsítják a munkát. Az idénre ígért plusz pénzből a saját és az asszisztense fizetését emeli majd.
Az összeg kiszámolása után fog kiderülni, hogy mennyire tudjuk emelni a fizetést, de gondolom egy ilyen 10-15 ezer forint nettó béremelkedés biztos lesz belőle.
Tavaly 8,7 milliárd forinttal kaptak több pénzt az alapellátásban dolgozók. Idén ennél magasabb összeg áll rendelkezésre.
A 2014-es költségvetés tartalmaz egy 10 milliárd forintos forrásbővülési lehetőséget az alapellátásra. Ez a házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, iskolaorvosok és a védőnők csoportját jelenti.
Arról még jelenleg is egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy a 10 milliárd forintot hogyan osszák fel az érintettek között.
10 évig gyakorlatilag helyben jártunk.
Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke azt mondja, a bérfelzárkóztatással életben tartható lesz az előregedett házi orvosi rendszer. Hozzátette, az elmúlt 10 évben semmilyen plusz forráshoz nem jutottak az alapellátásban dolgozók.
Nem hogy bérre, hanem egyáltalán a működés költségeire sem volt elegendő forrás a házi orvosi praxisoknak, most annyival jobb a helyzet, ugye ezek a pluszok legalább a béremelésnek a lehetőségét a rendszerben dolgozóknak elindította.
Az alapellátásban dolgozók azt szeretnék, ha fizetésük mértéke elérné a kórházi dolgozókét. Selmeci Kamil a Híradónak azt mondta, úgy tudja, hogy az érintettek márciustól juthatnak hozzá az idénre tervezett többletforráshoz.
Lelkesítőnek nevezte a tegnap közzétett foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat egy Facebookon közzétett videóban Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, hogy több mint 100 ezerrel nőtt egy év alatt azoknak a száma, akik ma munkából tudnak megélni Magyarországon, és külön jó hírnek nevezte, hogy a nők és a fiatalok esetében évtizedek óta nem dolgoztak annyian, mint az elmúlt időszakban.
A munkanélküliség is csökken, mindez arra bizonyíték a számomra, hogy az irány, amelyet közösen jelöltünk ki 4 évvel ezelőtt jó, sőt biztató, sőt meghozta a várt és kívánt eredményeket.
Nyilvános vitára hívja a Jobbik a Fidesz és az MSZP képviselőjét a devizahitelesek problémáinak megvitatására, jelentette be Z. Kárpát Dániel. A Jobbikos képviselő elmondta, hogy egyetlen pártot sem zárnak ki a helyzet rendezéséből, de azért csak ezt a két pártot hívták meg vitára, mert az MSZP tevékeny részt vállalt a helyzet kialakulásában. A Fidesz pedig szerintük önerőből nem akar mit kezdeni a problémával.
A kormányzó pártoktól nyilvánvalóan egy olyan szereplőt várunk, aki a megfelelő kompetenciával képes kezelni ezt a kérdést, legyen szó akár nemzetgazdasági miniszterről, akár államtitkáról. A baloldalinak nevezett és összefogásnak nevezett konglomerátumból, tehát az alkalmatlanok szövetségéből pedig az a kérésünk, hogy a legkevésbé alkalmatlant jelöljék ki, annak érdekében, hogy érdemi vita folyhasson.
A mindennapi megélhetést biztosító bírek legyenek a munkateljesítmények mögött, ezt mondta Szili Katalin, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt elnöke. Szerinte a mindenkori kormánynak egységesen támogatnia kell a szegénység felszámolását Magyarországon. A Néppárt elnöke hangsúlyozta, programjuk egyik fő célkitűzése egy új adórendszer bevezetése.
Az európai átlaghoz képest a bérek ne 25%-on legyenek, hanem igazodjanak ahhoz, ami a teljesítményeket jelenti. Ehhez fűződött az a kezdeményezésünk is, ami az adókulcsoknak részben a mérséklését jelenti 16% alól egy 1%-os kulcsra azoknál, akiknek a jövedelmük kevés, ugyanakkor 20%-ot biztosítanánk, és kellene fizetniük azoknak, akiknek a jövedelmük jóval magasabb.
Az LMP nyílt levélben kéri Áder János köztársasági elnököt, hogy kezdeményezzen népszavazást az atomenergia magyarországi középtávú kivezetéséről. Szerintük vissza kell adni az emberek kezébe a döntést a nukleáris energia magyarországi használatáról. Ha lehet más a politika társelnöke, Szél Bernadett hozzátette, azt kérik az államfőtől, hogy ne a kampány hevében, hanem az azt követő időszakra, 2015-re kezdeményezze a népszavazást.
Ez egy olyan lehetőség Magyarország számára, amelyet, hogyha nyílt társadalmi vitában megvitatunk, nyílt szakmai vita és nyílt politikai vita követ, akkor Magyarországon egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy nyíltan beszéljünk olyan kérdésekről, mint hogy kell-e Magyarországon egyáltalán nukleáris kapacitásokat bővíteni vagy sem.
Várom az áprilisi akasztást, lógni fognak, ilyen részek is szerepelnek abban a párbeszédben, amit egy magát MSZP rajongónak mutató felhasználó internetes oldalán lehet olvasni. A bejegyzések néhány órával a szocialisták szombati nagygyűlése után születtek. Az MSZP politikusai továbbra is azt mondják, nem hangzott el a kötelet-kiáltás a rendezvényen. A Fidesz viszont továbbra is bocsánatkérést vár.
3 év alatt meg ötszörözte a cégének az árbevételét.
Mesterházi Attila a szombati nagygyűlésen azt mondta, Felcsút polgármestere olyan gyorsan gazdagodott meg, hogy azt tanítani kellene a közgazdasági egyetemen. Ekkor kiabált be valaki a közönségből, hogy kötelet. Mesterházi Attila ekkor tovább folytatta a gondolatát. Pár mondattal később azzal zárta le, hogy a felcsúti polgármesternek mégsem katedra kellene, hanem, idézem, talán az a másik, amit bekiabáltak, és a kezével a közönségre mutatott.
De mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit az imént itt bekiabáltak.
Senkitől nem hallottam kötél felkiáltást.
Az ATV keddesti adásában telefonon nyilatkozott egy baloldali aktivista, aki állítása szerint maga is részt vett a szombati nagygyűlésen, és közbe is kiabált. Méghozzá azt, hogy börtönbe. Később előkerült egy újabb bekiabáló is. A pécsi férfi azt mondta, ő szombaton azt kiabálta, hogy idézem, letartóztatni őket börtönbe. Kötelet kiáltást egyikőjük sem hallott. A Facebookon azonban egy magát MSZP rajongónak mutató felhasználó néhány órával a rendezvény után az áprilisi akasztásról értekezett ismerősével. A társalgásból és a mellékelt képekből úgy tűnik, hogy a szocialista rajongó maga is részt vett a nagygyűlésen, és ezek után este azt írta neki egy ismerőse, hogy várom az áprilisi akasztást, amire ő lógni fognak felkiáltással válaszolt. Majd az ismerőse felrakott az oldalra egy akasztófa kötelet. Mesterházi Attila vasárnap este az ATV-ben megerősítette, hogy ő is hallott bekiabálást, és valóban arra reagált szombati beszédében. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Kötelet, nem ezt orribálták be, hanem azt, hogy börtönt.
ezt a tudást.
Szombat óta több szocialista politikus nyilatkozta, hogy nem hangzott el a kötelet kiáltás a nagygyűlésen. A Fidesz viszont továbbra is bocsánatkérést vár Mesterházi Attilától.
A megszorításokról szóló tegnapi beszédében nem mondott olyat, ami a többi baloldali pártnak ne tetszett volna. Ezt nyilatkozta délután egy szegedi rendezvényen Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke tegnap arról beszélt, biztosan megszorításra lesz szükség, ha Mesterházi Attila alakíthat kormányt. Azt cáfolta Gyurcsány Ferenc, hogy a megszorításokról szóló kijelentése miatt behívták az MSZP székházba.
Egészen biztosan költségvetési kiigazítás, vagy megszorításra lesz szükség.
Kiigazításokra, megszorításokra lesz szükség a választások után Gyurcsány Ferenc szerint, mert ahogy mondta, a költségvetés és a gazdaságpolitika fenntarthatatlan.
De mi nem mondhatjuk az elegendő, hogy jön majd Mesterházi Attila kormánya, és akkor minden rendben van. Azt fogjuk mondani, hogy normálisak leszünk. Megbeszéljük. Leülünk. Elmondjuk az alternatívákat. Ha kiigazítani kell, jobb oldalnak figyelem, megszorítani, akkor leülünk és megbeszéljük.
Mesterházi Attila kormánya olyan helyzetet fog életre hívni, amely a társadalom messze döntő többségének a javát fogja szolgálni. Még egyszer, messze döntő többségének a javát fogja szolgálni.
Így reagált Gyurcsány Ferenc megszorításokról szóló nyilatkozatára Gúr Nándor. A szocialisták alelnöke azt is mondta, a baloldali pártszövetségen belül, amelynek tagja Gyurcsány Ferenc pártja is, egységes gazdaságpolitikai terv lesz. Konkrétunként annyit mondott, bevezetnének egy új, magasabb adókulcsot. Gúr Nándor hangsúlyozta, már csak 67 nap van a választásokig, ugyanakkor nem beszélt a pontos terveikről. Például, hogy Gyurcsány Ferenc 30% körüli magasabb adókulcsával egyetértenek-e.
A választások napjai előtt ez tiszta és világos lesz minden magyar állampolgár számára.
Kerestük a Szocialista Párt központját is, hogy megtudjuk, szövetségesük Gyurcsány Ferenc milyen megszorításra utalt, amikor Mesterházi Attila kormányáról beszélt. Levélben azt kérdeztük, az MSZP szerinti szükség lenne megszorításokra, ha kormányra kerülnek. Az MSZP azt írta, nem kívánnak interjút adni és nem kommentálják Gyurcsány Ferenc kijelentéseit.
Gyurcsány Ferenc magánvéleményének tartom.
Jávor Benedek, aki az Együtt PM politikusaként Gyurcsány Ferenc szövetségese, azt mondta, Gyurcsány Ferenc magánvéleményt fogalmazott meg, amikor arról beszélt, megszorításra készül a baloldal. Jávor Benedek szerint az MSZP és az Együtt PM által megkötött gazdaságpolitikai programban nincsenek megszorítások.
Az összefogás programjának az alapját az Együtt PM szövetség és az MSZP között nyáron kötött megállapodásnak a szakpolitikai melléklete adja. Ez nem tartalmaz a megszorításra vonatkozó célkitűzéseket.
Nem is tudom, melyik része lenne az a tegnapi konferenciának, amely szúrhatta volna valakinek nagyon a szemét.
Gyurcsány Ferenc csütörtök délután Szegeden megerősítette, a pártszövetségen belül hasonlóan gondolkodnak gazdasági kérdésekről. A megszorításokról szóló beszédében szerinte nem mondott olyat, ami a szövetségeseinek ne tetszett volna. Cáfolta, hogy a megszorításokról szóló mondatai miatt behívták az MSZP székházba.
Nem igaz. Ha azt mondja, hogy voltunk-e a Jókai utcában, akkor az igaz.
Nem kell félni. Nem fog fájni.
2006-ban Gyurcsány Ferenc a kampányban nem ígért megszorításokat. Egy nappal a beiktatása után viszont egy több mint 2300 milliárd forintos megszorító csomagot mutatott be. A tervben akkor szerepelt járulék és adóemelés, a gáz és az áramárának emelése, az áfa megemelése, kamatadó kivetése és a közszféra drasztikus leépítése.
A Fidesz szóvivője szerint rögeszméjévé vált a megszorítás a baloldalnak és a Gyurcsány koalíciónak, mert a baloldali összefogás képtelen elszakadni attól a logikától, hogy megszorításokra van szükség. A munkavállalókra és a családokra csak úgy tekintenek, mint akiktől pénzt lehet behajtani. Hoppá Péter a Demokratikus Koalíciót vezető Gyurcsány Ferenc szavait idézte, aki az elmúlt 24 órában kétszer is megerősítette, hogy kormányon megszorításokat vezetnének be. A szóvivő úgy látja, a Gyurcsány koalíció el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és a GYED extrát.
Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon egymás után büszkélkednek azzal, hogy az ő programjuk ugye fájni fog. Alig várják, hogy kivezessék a bankadót, alig várják, hogy a multinacionális cégeket terhelő különadókat megszüntessék, és a kieső államháztartási bevétel helyébe pótlásként, be is mondták, megszorításokat terveznek bevezetni, méghozzá magyar családok kárára.
A Szepesi Zsolt vezette Összefogás párt arra kéri Gyurcsány Ferencet, mint ahogy fogalmazott, az ország egyik legkreatívabb politikusát, hogy keressen pártjának más kampány elnevezést, és a Demokratikus Koalíció a jövőben ne használja az Összefogás pártja nevet, és ezzel ne tévessze meg tovább a valódi összefogás szavazóit. A tavalyi 4 milliárdról 8 milliárdra emelkedik a baromfitartók állatjóléti támogatása, jelentette be Cerván György. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár hangsúlyozta, a cél, hogy az állattenyésztés arányát növeljék. A politikus hozzátette, mindezt a hazai költségvetésből biztosítják majd, és a támogatás egészen 2018 végéig fenntartható. Az államtitkár hozzátette, a tervek szerint az erre az évre jutó támogatások háromnegyedét még az idén kifizetik. Kiemelte, erre a brüsszeli engedélyt is megszerezték.
Megduplázzuk az állatjóléti címszó alatt kifizethető a baromfi ágazatot érintő támogatási összegeket. Ez azt jelenti, azt is jelenti egyben, hogy a jogos támogatási igényeket gyakorlatilag megközelítőleg 100%-on tudjuk kielégíteni.
Az önkormányzatokért felelős államtitkár szerint nemzetközi szinten is versenyképes infokommunikációs rendszert építenek ki a közoktatási intézményekben a következő 2 évben. Tálai András hozzátette, a Sulinet program további fejlesztésével a Sulinet Plus projekt keretein belül az internet kapcsolatának sávszélességét is fejlesztik az iskolákban. Tálai András azt mondta, az elmúlt 3 hónapban már több mint 1000 iskolában fejlesztettek, és a kormány további 12 milliárd forint értékben segíti a tanintézményeket. Oktatási eszközök beszerzésével.
Minden iskola, minden járásban és minden iskolához eljutnak ezek a fejlesztések, és a Sulinet programnak a tovább bővítése és erősítése pedig olyan feltételrendszert teremt Magyarország összes iskolájának és diákjának, amelyben mindenki megszerezheti a számítógépes alapokat, illetve az internetezésnek a tudását.
Újra lehet pályázni a Campus Hungary ösztöndíj programra. A támogatásnak köszönhetően a világ bármely országába eljuthatnak tanulni a jelentkezők. Pályázni március 3-áig lehet. A 2012-ben indult programban egy év alatt csaknem 6000-en nyertek támogatást. Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár azt mondta, az ösztöndíj lehetőséget ad az érintetteknek arra, hogy kiteljesedjenek és elmélyedjenek abban a témában, ami őket leginkább motiválja. Szerinte a program azért is fontos, mert így a magyarok is részt tudnak venni a nemzetközi tudományos vérkeringésben.
Lehetőséget ad, hogy a nemzetközi tudomány eredményt a hazánkba elhozzák. Ez az ösztöndíj, ez erre kitűnő. Ezzel gazdagodik a magyar szellemi élet, gazdagodik az ország.
Szeretne kapocs lenni Németország és Magyarország a német állampolgárok és a magyar állampolgárok között, ezt mondta beiktatásán Pécs új tiszteletbeli konzulja, Gerner Zsuzsannát, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának dékán helyettesét a német szövetségi elnök nevezte ki. A tiszteletbeli konzul elmondta, a Baranya-Somogy-Tolna és Bács-Kiskun megye által határolt terület tartozik hozzá, feladata pedig többek között a német állampolgárok és a Pécsi Tudományegyetemen tanuló német diákok hivatalos ügyeinek intézése.
Szeretném, hogyha magyar állampolgároknak is segítségére lehetnék. Ők is hivatalos ügyekben, fordítási ügyekben kereshetik meg az irodát, fordítás hitelesítések ügyében kereshetik meg az irodát, tehát azt szeretném, hogyha kapocs lehetnék.
A zsidóság számíthat a magyar kormány és minden jó akaratú magyar ember együttérzésére és támogatására. Ezt mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter a Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma című könyv reprint kiadásának bemutatóján a Hadtörténeti Múzeumban. A kiadvány az első világháborúban szolgáló magyar zsidóknak állít emléket. Hende Csaba hozzátette, a magyar szabadság eszméjével nem fér össze egyetlen diktatórikus eszme sem, amely tagadja az ember méltóságát, jogait és létezését. azonosították a decemberben elkövetett volgográdi öngyilkos robbantásos merényletek két elkövetőjét, valamint őrizetbe vették két feltételezett tettes társukat az Oroszországhoz tartozó észak-kaukázusi Dagesztánban. Decemberben öngyilkos merénylő robbantott bombát a volgográdi központi pályaudvaron, majd másnap a társa egy trolibuszon. A két merényletben 34-en haltak meg és 70-en megsérültek. Az Orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint az elkövetők egy dagesztáni fegyveres csoport tagjai voltak. Ma egy testvérpárt vettek őrizetbe Dagesztánban, akik a gyanú szerint a két öngyilkos merénylő társai voltak. Itthon 11 ezer tojótyúk pusztult el abban az 1200 négyzetméteres hodályban, amely délelőtt gyulladt ki Bács-Kiskun megyén, Sükösdön. A Bajáról, Kalocsáról, Szekszárdról, Bonyhádról és Paksról érkező 40 tűzoltó két óra alatt megfékezte a lángokat. Két propán-bután gázpalackot sikerült kihozniuk az épületből, egy harmadik azonban már annyira túlhevült, hogy felrobbant. Senki sem sérült meg, de a hodály kiégett, a falai beomlottak. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, a károk elhárításában az állategészségügyi hatóság is részt vesz. Több száz kamion várakozik Zala megyében az M7-es autópálya mellett, a parkolóhelyek már megteltek. Szlovéniában a hóhelyzet miatt kamionstoppot rendeltek el. Az autópályán a járműveket a rendőrség irányítja. A nagyobb torlódások elkerüléséért már Vas megyében és Somogyban is igyekeznek kiterelni a teherjárműveket a főbb utakról. Az autóbusz közlekedésben és a személygépkocsik forgalmában nincs fennakadás. A kényszerű várakozások azért alakultak ki, mert a havazás miatt Szlovéniában délelőtt lezárták a kamionforgalmat elől a határátkelőket. Magyarországon Rédicsnél és Tornyi Szent Miklósnál délelőtt óta nem engedik tovább a teherforgalmat. Hazaérkeztek a tájfun sújtott a Fülöp-szigetekről a fővárosi vízművek és a Magyar Vöröskereszt segélyakciójának tagjai. A misszió az előkészületekkel együtt 100 napig tartott. A magyar szakemberek 50 ezer ember számára biztosítottak tiszta ivóvizet a katasztrófa helyszínén.
Szakadó esőben egy sátor alatt töltötték a karácsony estét a magyar segélyakció részvevői a tájfun sújtotta a Fülöp-szigeteken. A fővárosi vízművek munkatársai és a Magyar Vöröskereszt képviselői két hónapig dolgoztak a térségben, hogy az itt élők egészséges ivóvízhez jussanak. Az utolsó váltás tagjai 22 órás repülőút után csütörtökön kora délután érkeztek meg az ausztriai Schwechat repülőterére.
A körülmények néha egy kicsit mosták voltak, volt 12 napos egyfolytában szakadó eső, ami a itteni európai körülményekhez egy kicsit furcsa volt, de átvészeltük.
A misszió tagjai azt mondják, szinte leírhatatlan állapotok között végezték a munkájukat.
Nehéz így elmondani, nehéz így szavakba önteni, hogy mi is van odakint, ki kell menni.
A magyar szakemberek forrásokat tártak fel, és az azokból kitermelt szennyezett vízből a Magyarországról kiszállított gépekkel naponta 100 ezer liter tiszta, a budapestivel azonos minőségű ivóvizet állítottak elő. A helyiek órákon át álltak sorban a vízművek csapjai előtt, hogy megtölthessék edényeiket. A magyar misszió 50 ezer embert látott el egészséges ivóvízzel.
A misszió 2013. december 6-án indult, és a mai napon, azaz 2014. január 30-án ér véget. A kollégáink több mint 50 napon keresztül üzemeltettek egy víztisztító berendezést, amely összességében több mint 1 millió köbméter vizet tisztított meg a helyi lakosok számára.
A külügyminisztérium a fővárosi önkormányzattal és a vízművekkel együtt úgy döntött, hogy a víztisztító berendezést nem hozzák haza, hanem a Fülöp-szigeteknek adományozzák. A magyar szakemberek továbbra is kapcsolatban maradnak a Fülöp-szigeteki hatóságokkal, hogy szükség esetén segítsék a tájfun sújtotta ország újjáépítését.
Az úgynevezett fokozatos ébresztés állapotába helyezték az egy hónapja mesterséges kómában fekvő Mihály Schumachert. A hírt egy francia sportlap írta meg, de a hétszeres Forma 1-es világbajnok menedzsere is megerősítette. Azt mondta, hogy már elkezdték csökkenteni az altató mennyiségét, hogy felébresszék a pilótát, de ez a folyamat még nagyon sokáig eltarthat.
Michael Schumacher rajongói a belgiumi Spában gyűltek össze, hogy azon a pályán szorítsanak kedvencük felépüléséért, ahol Schumacher Forma 1-es karrierje kezdődött. Ez volt Schumacher kedvenc pályája, minden itt kezdődött 1991-ben. Támogatni akarjuk egymást ezekben a nehéz időkben, mert nekünk szurkolóknak is el kell a bíztatás, mondja a találkozó szervezője. A rajongók ekkor még nem tudták, hogy Schumacher orvosai már elkezdték csökkenteni a pilótának adott altató mennyiségét, hogy az úgynevezett fokozatos ébresztés állapotába helyezzék. Dr. Nemes György egyetemi tanár szerint ez jó jel. Azt jelenti, hogy a pilóta orvosai már nem számolnak az agynyomás fokozódásával.
Ez eltarthat hetekig, és a folyamat tulajdonképp abban áll, hogy lassan kezdik fölmelegíteni, és kezdik csökkenteni azokat a gyógyszereket, amik eddig a mesterséges kómát fönntartották.
Michael Schumacher egy hónapja szenvedett balesetet a franciaországi Meribelben, ezen a helyen. A rajzon jól látszik, hogy jobbra egy kék lankásabb, balra pedig egy piros, meredekebb pálya vezet lefelé. Schumacher a kettő közötti sziklás területre síjelt be, ahol egy kőben megakadt a síléce, és elesett. Olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy kómába esett. Agyödéma lépett fel nála, ami miatt kétszer meg is kellett műteni. Azóta mesterséges kómában tartják.
Európában egyedülálló 441 négyzetméteres festett padlóval és végtelenített háttérrel rendelkező úgynevezett green boxot építettek be a Mafilm 3-as 4-es felújított műtermébe. Zákonyi S. Tamás, a Mafilm igazgatója elmondta, az 52 milliós beruházás során kicserélték a padlózatot, megújult az elektromos és a világítási rendszer, valamint korszerűsítették a hőszigetelést. A műterem megnyitóján Andy Vajna kormánybiztos azt mondta, a filmipar megújítása során az egyik legfontosabb feladat volt a Mafilm rendbetétele, ami a stúdió felújításával részben meg is valósult. Most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána Fábri, 3:40-kor kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó, várom önöket, viszontlátásra!